Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a mai vasárnapnak a prédikációs alapigéjét János evangéliumából, a 17. fejezet 20. versétől a fejezet végéig a következőképpen. Jézus így szólt: de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én, te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nagyon köszönöm ezt a bevezető dalt, éneket a kórus részéről, amely arról szól, hogy mennyire fontos a Zsoltár író számára a templom. Mennyire fontos neki az a hely, amellyel kapcsolatban úgy imádkoztunk az oltár előtt, hogy ez az a hely, ahol leginkább megérezzük Istennek a jelenlétét, megérezzük az ő segítségét, szeretetét, kegyelmét. Ilyen helyé kell, hogy váljon a mi számunkra. És ez az a hely, amelyről a Zsoltár író más helyen úgy szól, hogy jobb a te házadban egyetlen nap, mint ezer bárhol másutt. Az elmúlt bibliaórán úgy beszéltem erről, hogy igazából ez azt jelenti, hogy csak az számít, amit az Isten házában töltünk. Ez a döntő. Vagy azért kiterjesztem, hiszen nyilván nem csak arról van szó, amit belül a templom falain belül töltünk, hanem amit az Isten közelében töltünk. Amikor az Istennel kezdjük a napunkat, amikor vele járjuk az életünket, csak ez számít. Ez az igazi minőségi élet. Az összes többi nem számít. És éppen ezért van az, hogy lehet, hogy valakit fiatalon veszítünk el, de hogyha minőségi életet élt, magyarul az Isten közelében élte az életét, akkor az beteljesedett. Akkor egészen bizonyosak lehetünk abban, amit visszautalok a péceli énekünkre, a 47-es énekben énekeltük azt az 5-ös versben, hogy meg is adod, tudom üdvösségemet. De tudhatom azt, hogy az ének szerzőjével együtt, hogy Isten megadja a beteljesedést, az üdvösséget. Nem kell félnem attól, mint ahogy egyszer emlékszem, valaki úgy prédikált róla, hogy micsoda beképzeltség, hogyha azt gondolom, hogy nekem Jézusért üdvösségem van. Az énekszerző szerint ez nem beképzeltség, hanem ez bizalom Jézusban. Ezért vagyunk együtt. És itt szeretném folytatni, hogy mi a célja akkor annak, hogy az Isten házában vagyunk, hogy összegyülekezünk. Mi a célja a gyülekezetnek, a templomnak? Miért ünnepeljük most már 79-szer a templomnak a születésnapját? Azért, mert ez a cél, hogy összegyűjtsön bennünket. Jézus ezért imádkozik, hogy együtt legyünk különböző emberek. Ezen nagyon nagy hangsúlyt nagyon nagy hangsúly van, hogy együtt különböző emberek. Nem kell azt gondolni, hogy akkor nekünk egyformának kell lennünk, hogyha együtt szeretnénk lenni. Különféle foglalkozású, különböző érdeklődésű, különböző pártállású, különböző módon gondolkodó emberek mind-mind együtt lehetnek. Nagyon nagy bajnak érzem, amikor valaki annyira kiélezi mondjuk a politikai látását mondjuk a gyülekezetben, és nem csak a lelkész, bárki más, hogy az elválaszt, hogy az elválasszon. Vagy nagy bajnak tartom, hogyha valaki azt gondolja, hogy mit keres az ilyen irányzatú, vagy az olyan irányzatú ember a templomban. Mert ez körülbelül olyan, mintha megítélnénk a saját testrészeinket, és azt mondanánk, hogy hát azért, mert a tüdő nem úgy működik, mint a vese, akkor mit keres bennem? Hiszen azt mondja Jézus, hogy azt mondja a Szentírás, hogy a gyülekezet, az egyház, az Krisztusnak a teste. És a testünkben tudjuk, hogy különböző, és ezt természetesnek vesszük, hogy különböző testrészeink vannak. Nyilvánvaló, hogy nem ítélheti meg egyik testrész a másikat, mert nem élnénk túl sokáig, hogyha megítélni a szívünk, az agyunkat, vagy fordítva. És azt mondja, hogy neked nincsen helyed ebben a testben. Vagy nem messze haladnánk, hogyha megítélné a kéz, a lábat, hogy hát rád nincsen szükségem, én tudok kézen járni. Nem haladnánk olyan messzire. Tehát értjük, hogy itt nem arról van szó, hogy az egység egyformaságot jelentene. Ezt már a világ találta ki, mindenféle irányzatok általában szeretik az emberek, hogyha a környezetükben lévők azok a saját formájukra alakulnak, mert nagyon sokszor meg kell vallanunk, az a célunk nekünk, bűnös embereknek, hogy a saját igényeink, a saját céljainknak megfelelően formálódjanak az emberek. Különösen akkor, amikor készülődünk valamilyen poszt elérésére. Különösen mondjuk választások idején alakulnak ki, ugye klikkek meglepő módon formálódnak, ahogyan emlékszem, hogy még a gimnáziumon akkor hallottam először az osztályfőnökömről a klikkesedésről, és ugye beszélt arról, hogy ez mennyire nem tesz jót a közösségnek, mert ez önző módon ugye alakítja a közösséget. A magam számára, úgy gondolom, hogy magam számára megfelelő társat akarok keresni. És olyan, amikor már nem tölti be azt a funkciót, amiért őt választottam, akkor ott hagyom, vagy a közösséget, vagy a közösségből megy el az, aki nem olyan. És ez ugyanígy van aztán a felnőtt társadalomban is. Amíg kiszolgálja az én érdekeimet, amíg engem oda tud segíteni valahová, addig igénylem, és utána már nem. A gyülekezetben viszont, az élő gyülekezetben együtt vannak különböző csoportosulásokban részt vevő emberek. Mert nem ez az, ami egységessé teszi őket, nem a külső, hanem a belső szükségletük. A legfontosabb szükségletünk a szeretet iránti igény, a bűnbocsánat iránti igény, az Isten közelségének az igénye, az, ami egységessé tehet. Hogyha ez nincsen meg, hogyha ezt az igényt nem merjük felvállalni, mi szeretnénk közelebb kerülni az Istenhez, akkor nyilvánvaló, hogy el fognak maradni emberek. Mert más nem fog megtartani. Csak az Isten közelsége. Jézus azért imádkozott, tehát, hogy egyek legyünk. Olykor szerintem nem csak én vagyok, hanem mások is, akik velem együtt kételkednek abban, hogy egyáltalán lehetséges-e ilyen egység, mert annyit csalódtunk már. Mert annyira kevés olyan gyülekezetet ismerünk, ahol tényleg ez a fontos. Mert nagyon sokszor a gyülekezetek úgy működnek, mint világi szervezetek, ahol nem a lényeg, nem a Jézussal való kapcsolata fontos, hanem valami más. És nyilvánvaló, hogy ezért ingadozik az egész magyarországi evangélikus egyház is, de a többi felekezet is. Mert valami egészen más került a középpontba, nem a reformációi gondolat. Tehát nem csoda, hogyha kételkedem abban, hogy egyáltalán megvalósítható a gyülekezetben az, hogy egységben legyünk. És azért kételkedem, mert ilyenkor mindig az emberi lehetőségekre nézek, hogy nekem mi a lehetőségem. Valahogyan úgy, mint az az asszony, akivel beszélgettem házasság-gondozás címén, és azt mondta, hogy hát igen, valóban így kellene, hogy kinézzen egy házasság, na de hát 1000 házasságból egy ilyen. Tehát mindjárt látta, hogy az emberi lehetőség az korlátozott. Legfeljebb 1000-ből egynek, lehet, hogy túl szigorú volt, mondjuk 1000-ből 100-nak, sikerül valamit megvalósítani ebből. De amikor már azt nézzük, hogy itt nem emberi lehetőségről beszél Jézus, hanem arról, hogy egyek legyünk, ahogyan ő az atyával egy, akkor már értjük, hogy itt isteni lehetőségről van szó. Mert nem arról beszél, hogy mi keressük meg a megfelelő társat, tehát akár házasságot tekintve, akár gyülekezetet tekintve, hanem hogy mi legyünk olyan társai a másiknak, amilyenre annak szüksége van. Talán ismerős az a gondolat, mert többször említettük már, hogy boldog házasság nem úgy jön létre, hogy két boldogtalan ember összeköti az életét. Hanem van egy boldog ember, van egy másik boldog ember, egymást találnak, és ők boldogok lesznek. De az nem szokott működni, hogy egyik is boldogtalan, a másik is, és akkor na próbáljuk meg, hát, hogy együtt azok leszünk. Nem. Mert mindig a másiktól várja természetesen akkor, hogy hát lehessek már kicsit boldog én is, hát megérdemlem. Nem, ez nem szokott működni, mert a másik is ezt várja el. Akkor működik, hogy a boldog vagyok, és képes vagyok arra, hogy a másiknak rendeljem alá magamat, a másiknak adjak. Hát ahogyan egyszerű módon kifejezi ezt Pál, hogy engedelmeskedjetek egymásnak, ez a kölcsönös egymásra figyelés, egymásnak való kölcsönös alárendelés. De ez nem működik csak két boldog ember esetében. És ugyanez érvényes a gyülekezeti életben is, hogy hát mikor élő egy gyülekezet, mikor képes egységben élni egy gyülekezet, akkor az ige alapján, hogyha egységben vannak az egyes emberek az Istennel. Jézus azt mondja, ahogyan atyám, én benned vagyok, te, én bennem, na ez legyen velük is. Tehát itt értettem meg, hogy itt nem arról van szó, hogy most akkor nekünk egyféléknek kell lennünk, hanem hogy egy helyen kell lennünk. Ahogyan a szívem, a tüdőm, a fejem, vesém, májam egy helyen vannak, egy szervezetbe koncentrálva. Nem kell, sőt, hála Istennek, hogy különböző, különben nem élnénk, nem is tudnánk élni, hogyha egyformák lennének a szerveink. Nekünk is, tagoknak is nem egyformának kell lennünk, csak egy helyen lenni. Ez a templom. Lelkileg is, fizikailag is. Egy helyen lenni. Azért hangsúlyozom ezt, mert majd nyilvánvaló, hogy egy individualista társadalomban megkérdőjelezik az emberek azt, hogy szükség van-e arra, hogy egy helyen legyünk. Szükség van-e arra, hogy gyülekezet legyen. És ez természetes gondolat, hiszen arra vezet minden bennünket. Én úgy látom, hogy a technika fejlettsége is például, hogy egyre kevesebbet találkozzunk egymással, hiszen beülünk az autónkba, és száguldozunk mindenhová, és nem találkozunk egymással, legfeljebb villogunk, vagy integetek, de nem biztos, hogy a másik oda tud nézni, nem is kell, hogy oda nézzen, hanem az útra nézzen. Vagy kinyitom a távirányítóval a kaput, ki se szállok, hogy legfeljebb tudok beszélni pár szót az arra menővel, még azt sem tudom megtenni. Amikor gyalog megyek el valahová, akkor mindjárt érzem, hogy mennyivel nagyobb lehetőség van arra, hogy kapcsolatba kerüljünk egymásra. Hiszen akkor találkozok az emberekkel, akkor még be is tudok köszönni az udvarra. Akkor sokkal hatékonyabban tudom végezni a lelkészi munkámat, mint hogyha autózom. Lehet, hogy ha autózom, akkor mennyiségileg többet tudok csinálni, de minőségileg kevesebbet. Na ez a modern társadalomnak az átka. Ugye rengeteg eszköz segítségével többet tudok végezni, de minőségileg a béka feneke alatt vagyunk. Még egyszer mondom, hogy Isten egy minőségi életet akar nekünk adni, nem mennyiségi életet akar adni. Tehát azért imádkozik Jézus, hogy ahogyan ő magát adta, önfeláldozó volt, mert a szeretet önfeláldozó, úgy adjuk mi is magunkat, és ne az alapján keressünk társat, keressünk gyülekezetet, mert úgy sohasem fogunk gyülekezetet találni. Akik mennek egyik-másik gyülekezetbe, azok sehol sem fognak megmaradni. Mert ők mindig azt nézik, hogy mit adhat nekik a gyülekezet. Mindig ezt szoktam hallani, hogy nem kaptam már semmit. És akkor a következő kérdés persze az, hogy na és mit adtál? Hát semmit. Nyilván, hogy ez így nem közösség. És mégis, hogyha a másikra összpontosítok, akkor is önmegvalósító életet élhetek, mert igazából akkor teljesedek ki, hogyha a másikra összpontosítok. Ez a másik titok, amit úgy nem nagyon szoktak érteni az emberek, hogy hogy van az, hogy akkor leszek önmagam, hogyha másikért élek. Hiszen akkor nem a másik szempontjai szerint fog alakulni az életem? Nem. Ez a titok, úgy vagyunk megteremtve, hogyha a másikra irányul a figyelmünk, és a másikat segítjük, a másikat szeretjük, akkor leszünk teljesek. Az önző ember, vagy világi módon önmegvalósító ember mindig magára figyel, saját maga akar kapni, és üres marad. Aki ad a gyülekezetnek, ad a közösségnek, saját maga is épül. Aki azt várja, hogy őt építse a gyülekezet, nem fog épülni. Így fogalmazott valaki, ez nagyon megrázó gondolat volt, hogy ne azt tedd, amire a világnak szüksége van, hanem azt, ami téged életben tart. Mennyire fontos, hogy tényleg figyelembe vegyük azt, hogy ne azt, amire a világnak szüksége van, amit elvárnak tőlünk. Nagyon sokszor úgy szoktunk gondolkodni, és ez így beszorít bennünket, hogy hát mit fognak gondolni az emberek rólam, ha ezt teszem, ha azt teszem, hogyha a szüleim ezt látják. És lehet felnőttként is az életünket így élni, hogy mindig igazítjuk a többi emberhez az életünket, és akkor hol vagyunk mi? Tényleg akkor mi az én akaratom, mi az én vágyam, és akkor ott vagyunk, hogy hát leéltem az életemnek a felét, vagy harmadát, és rájövök arra, hogy hát ez nem tart engem életben, mert ez nem én vagyok. Igazából én nem ezt akarom csinálni, én nem így akarom csinálni. Így folytatódik ez a gondolat, tehát, hogy ne azt tedd, amire a világnak szüksége van, hanem azt, ami téged életben tart, mert amire a világnak szüksége van, az te vagy. Nagyon lényeges folytatás. A világnak szüksége van rád. A gyülekezetnek rád. Nem arra, akivé torzít valaki vagy valami, hanem aki vagy. A világnak szüksége, amire a világnak szüksége van, az te vagy életben. Nem lelki halottként, hanem életben van szüksége rád a világnak. Tehát élő, egységes akkor lesz a gyülekezet, amikor Jézussal egységben vagyunk, közösségben vagyunk. Tehát, hogyha feladatot kell adnom, akkor nincs más feladat, nem kell másképpen kovácsolni a gyülekezetnek jelen pillanatban meg nem lévő egységét, csak úgy, hogy a saját egységünkön dolgozunk Jézussal. Ennyi, amit tehetünk. A saját egységünkön dolgozunk Jézussal. Vele közösségben legyünk. És itt a nagyon hagyományos, megszokott dolgokat kell, hogy magunkévá tegyük. Hát közösségbe tartozni, együtt lenni, igét olvasni, imádkozni, úrvacsorát venni. Más nincsen, 2000 év alatt mást nem fedeztek fel. Ennyit lehet tenni azért, hogy egységben legyünk Jézussal. Az összes többi, hogy most egységes a liturgia, vagy nem egységes, hogy most kinek, melyikének tetszik jobban, könnyű zene, vagy komoly zene, ezek teljesen másodlagos kérdések. Nem kell, hogy egyformák legyünk ahhoz, hogy egységben legyünk. Befejezésül valaki így fogalmazott, hogy Jézus, én érzem, hogy Jézus vár rám, de hogyha én az övé leszek, akkor nem fogok élni. Sokan érzik azt, hogy el fogok veszíteni valamit. Lemaradok valamiről, hogyha én Jézusé leszek. Mert akkor nem szabad ezt, nem szabad azt. Emlékszem még egyik lelkész testvéremnek a lelki pásztorbeli egyik írására, azóta püspök, hogy megkérdezték tőle, hogy na és a maguk vallása mit tilt? És akkor leírja, hogy miért helytelen ez a kérdés feltevés, hiszen a Szentírás nem a tiltásoknak a könyve, hanem egy nagyon pozitív, előre lendítő írás arról, hogy hogyan lehet kapcsolatba kerülni Istennel, és ez milyen gazdagságot jelent. Igen, de mégis megértem a kérdezőt, mert mi nagyon sokszor úgy állunk hozzá, hogy akkor nem szabad ezt, nem szabad azt, nem szabad ide menni, nem szabad oda menni. Pedig Pál apostol azt mondja, hogy mindent szabad csinálni. Mindenhová szabad menni. De nem minden használ. Más oldalról közelíti meg a dolgot. És mi hajlamosak vagyunk a tiltás oldaláról megfogni a dolgot, és nem látják rajtunk azt az emberek, hogy hát mi örülnénk annak, hogy keresztények vagyunk. Azt látják, hogy arra várunk, hogy mikor van már vége az Isten tiszteletnek. És akkor nyilván, hogy akkor ez nem jelent örömet nekünk, és hát rólunk vesznek mintát az emberek, hogy na akkor érdemes kereszténynek lenni. Örülnek ezek, hogy együtt vannak? Hát dehogy örülnek, hát akkor minek menjünk. Tehát nyilvánvaló, hogy van igazság ebben a gondolatban, hogy hát érzem, hogy Jézus vár rám, de hát akkor nem lehet élni. Tehát először nevetek rajta, hogy hát ilyet hogy lehet mondani, amikor Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. És tudom azt, hogy pusztán attól, hogy Jézus meghallgatta az embereket, vagy ma tudom, ha lelki gondozó meghallgatja az embereket, érzelmi ráhangolódása, pusztán ettől a lelki betegségek 83%-ától megszabadulnak. Nem kell semmilyen nyugtató, meg akármi, amit ma más a számra szednek az emberek az Isten házán kívül. 83%-ban. Hogyha úgy hallgatja meg az a lelki gondozó, vagy az a lelki testvér, nem kell egy különleges képzettségre gondolni, hogy nem azt fogja neki mondani, hogy a persze a te bajod az én bajomnál sokkal kisebb, nekem is volt ilyen, de csak ki fogsz belőle keveredni, miért nem bízol magadban, miért nem bízol Istenben. Hogyha az ember így lekicsinli a másiknak a problémáját, meg persze ismerem én ezt, semmiség az, akkor nyilván nem gyógyul az, aki elénk vitte a problémáját. De hogyha empatikus megértéssel vagyunk felé, és átérezzük azt, hogy neki ez mennyire nehéz, akkor ennek gyógyulás, nagy valószínűséggel gyógyulás a következménye. Tehát nevetek rajta. Tehát Jézus azért jött, hogy életet hozzon, hogy igazán éljünk. De mégis elszomorodom, mert rájövök arra, hogy rólunk mintázzák ezek az emberek, hogy érdemes-e keresztények lenni. Látják, hogy tudunk-e élni, és hogy ők is tudnak-e majd élni. Az egység, az Istennel való egység, igazi egység, az gyógyító. És még akkor is, hogyha mondtam ezt a szép számot, azért 17% ott van, azért sok terhet kell hordozni, amit nem tudunk letenni, vagy amitől nem tudunk megszabadulni, de azért le tudjuk tenni az Isten lába elé, és együtt lehet vele élni azért, mert ő hordozza a világ bűneit. Mert ő hordozza az én terheimet, az én vétkeimet is, mert neki gondja van ránk. Isten segítsen abban, hogy itt az Isten házában, de amikor kilépünk ebből a házból, az Isten lelki házában maradva, szintén átéljük azt, hogy Isten hordoz bennünket. Imádkozzunk! Urunk, Te csodálatos Úr vagy, és mi sokszor ezt nem éljük meg, nem fejezzük ki, valami miatt félünk attól, hogy teljesen rád bízzuk magunkat, hogy egységesek legyünk veled. Uram, kérünk Téged, hogy tudjunk tenni azért, hogy egyek legyünk benned. Hogy én és Te együtt legyünk. Hogy sokkal jobban jöjjünk ki a bajainkból, a nehézségeinkből, a problémáinkból, hiszen érezzük, hogy nélküled nagyon rosszul jövünk ki minden dolgunkból, minden ügyünkből. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor elkülönítettük a vallásos életet a hétköznapi élettől, a munkától, a családtól, és ennek érezzük és isszuk a levét. Urunk, könyörülj mégis rajtunk, kérünk Téged, hallgass meg bennünket, hogy meggyógyulhassunk, és segíts, hogy minden terhünket rád vessük. Amen.